Folytassuk a turizmus.com-mal a Monitor délutánt, és újra Réti Barnabással beszélgetek, pont úgy, mint tavaly. Ugye ő az augusztus 20-ai Szent István nap művészeti koncepciójának egyik megalkotója. Jó napot kívánok, Barnabás, még egyszer.
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Tűz és fényjáték a Magyarország születésnapján. Olvasom a címeket, minden korábbinál grandiózusabb tűzjátékra készülhetnek a Szent István nap látogatói. Történelem, hagyományok és a legújabb, a legmodernebb technika, technológia, és 6 hónap, azt olvastam, 6 hónapja dolgoznak tulajdonképpen az előkészületeken. Ezt tulajdonképpen most már le lehet modellezni, ugye, a mesterséges intelligencia segítségével, tehát tulajdonképpen szinte mindent előre el lehet játszani, nyilván egészen pontosan megtervezett módon.
Mindent előre tökéletesen nem lehet lejátszani, én mindig azért bízom abban, hogy...
Mondjuk az időjárást, igen.
Így van, hogy van annyi káosz, illetve nem várt tényező ebben a dologban, ami mindig ugye bejátszhat. Ugye a mi feladatunk, amit mi csinálunk, Iványi Árpád alkotótársammal, aki a művészeti rendezője ennek az eseménynek, én már 5. éve, mi a történeti szállat találjuk ki, illetve azokat a látványelemeket és azokat a művészeti, vagy úgymond kreatív elemeket, amik a történetet mesélik el. Ez egy innovatív formula, amit az Árpád megálmodott annak idején, hogy tűzijátékkal egy színházi előadást hasonlóan egy dramatizált műsort csinálunk, tehát hogy tényleg egy történetet mesélünk el, és nem csak a látványosságon van hangsúly, noha nyilván ez a főszereplője a mi műsorunknak. És hát nyilván a technikai részeit ennek valamennyire le lehet modellezni, és el lehet próbálni a fényfestést, a fénysót, a drónjátékot, de még talán a tűzijátékot is, de magát azt, hogy ez hogy áll össze, hogy ez hogy fog együttműködni a zenével, a narrációval és mindennel, ezt mindig az utolsó pillanatban tudjuk csak meg.
45 ezernél több megkülönböztethető pirotechnikai effekt, 9 helyszínen uszályok, 65 darab kisebb ponton, 3 darab híd, 500 indítási pont, és nyilván van ennek is egy koreográfiája, és akkor erre, vagy ehhez emellé kell önöknek ezt a művészeti koncepciót megalkotni. Csak azért gondoltam itt az imént arra, hogy majdnem minden kiszámítható, mert hogy mikor van füst, mikor van csönd, mikor lehet éppen hallani a narrátort, az öreg pásztort, meg az összes többi történetet, ezt nyilván össze kell nagyon klasszul csiszolni, mint ahogy azt is, hogy hogyan lehet néhány percben vagy fél órában mondjuk 100 év történetének vagy történelmének a legfontosabb epizódjait kiemelni, mert hogy itt most azt hiszem ezúttal erre vállalkoznak.
Ez így van, és én azt gondolom, hogy ennek a tűzijáték koncepciónak, amit mi most az elmúlt években meghonosítottunk, úgymond, ennek pont az a sikerének a titka, hogy mindig a történetre támaszkodik. Tehát, hogy mi nem a tűzijátékhoz, vagy a különböző látványeffektekhez próbálunk valamit kitalálni, hanem mindig egy erős történeti magra próbáljuk ráhúzni az összes többi dolgot, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy kell, hogy valami emberi szív dobogjon emögött, a rengeteg technika mögött. Úgyhogy mindig a tervezésnek az első pontja az, hogy kitaláljuk, hogy mi legyen a tematika, mi legyen az a történeti sztár, milyen dramaturgia szerint, milyen tételekben, fejezetekben meséljük el ezt a történetet, hogy a különböző fejezeteknek milyen tempója és érzelmi világa legyen, mert az nagyon fontos, hogy az embernek, a nézőnek a szívét hogyan vezetjük, hogy ugye vannak drámai tételeink, vannak melankolikusabb, romantikusabb tételeink, és van a végén mindig egy nagy katarzis, ugye, amiben összpontosul az egész, amiben az üzenetet átadjuk, úgymond, és ez nagyon fontos, hogy ez a történeti ív, ez a dramaturgia meglegyen, és erre lehet kitalálni fényfestést, erre lehet kitalálni színdramaturgiát, különböző pirotechnikai effekteket, hogy ezek hogy működjenek együtt a zenével, hogy működjenek együtt a különböző érzelmi hatásokkal, amit a narrátor szövege fog átadni a nézőknek.
Igen, ennek a két koncepciónak, két forgatókönyvnek kell összesimulnia, ez az izgalmas, a kíves, és ez a csodálatos. És azért mondtam azt, hogy ugye itt Szent István király megkoronázása utáni idők jönnek most sorra, tulajdonképpen, hogy folytatódik, visszatér a tavalyi tűzjáték narrátoraként megismert öreg pásztor, és meséli ezt a történetet, eljut egészen László királyig, ezért mondtam, hogy 100 év, és ő mondta ezeket a fejezeteket, ez sem lehet könnyű kiválasztani, hogy mi legyen az 5-6-8-10 momentum, csomópont, fejezet, történelmi pillanat, amit megtudunk ott, vagy meg akarunk jeleníteni abban a fél órában.
Ez így van, és hangsúlyozom azt, hogy ugye mi az elmúlt években sem arra törekedtünk, hogy történelmi dokumentumot készítsünk. Tehát mindig próbáltunk egy kicsit absztrakt módon viszonyulni ezekhez az eseményekhez, ami azt jelenti, hogy egy-egy fontos csomópontot kiemelünk, de mindig inkább annak a hatását, vagy annak azt a fajta hangulatát, ami tovább vezeti ezt a történetet. Tehát nyilván 100 év történetét, de előtte ugye mi meséltünk 1000 évet is, vagy még nagyobbak az is, tehát hogy nem lehet elmondani 5 fejezetben fél órán belül, úgyhogy ez egy tényleg részletgazdag történelmileg dokumentum.
Hát mesék, mondák, és sok minden más is bele kell, hogy férjen, igen.
Így van, itt az öreg pásztor karakter eleve úgy lett kitalálva, hogy ő ugye a lángokból mesél, tehát a lángokban látja a nagy magyar múltat, a történelmet, a mondákat, a regéket, és mindaz, amit ő lát, az hogyan hat ma ránk, hogy mi az, amit üzen nekünk. A mindegyik évben nagyon fontos üzenete ennek az ünnepnek szerintem, és nekünk a tűzijátéknak személyesen is mindig az, hogy mi itt vagyunk Európa szívében, a mai napig ez a nemzet létezik, őrzi az identitását, azokat az értékeket, amiket Szent István úgymond átadott, a mai napig ápoljuk, ez egy különleges dolog, ez egy csoda. Nagyon-nagyon negatív sajnos a magyar történelem, nagyon sok zivataros évszázad volt, úgymond, ahogy a költő mondja, és ehhez képest azért mégis itt vagyunk, és létezünk, és 20-án fel tudjuk lőni ezeket a pirotechnikai effekteket, hogy megmutassuk, hogy mennyire szeretjük a hazánkat, mennyire büszkék vagyunk arra, akik vagyunk. Tehát ez mindig egy nagyon fontos dolog, és akármelyik részét dolgozzuk fel a magyar történelemnek, vagy akár a magyar kultúrának, mindig megpróbáljuk megtalálni azokat az erős pontokat, amik ezt hangsúlyozzák. Itt ugye mi most Szent István megkoronázásától eljutunk a szentélyavatásáig, ami valóban egy nagyon nehéz időszak a fiatal magyar államnak, a fiatal Magyarországnak az időszaka,
zivataros,
a kereszténység nem. Így van, nem szilárdult meg, ugye nagyon sok külföldi hatás volt az országon, nagyon sokan próbálták befolyásolni azt, hogy ki legyen a király, hogy ki legyen a trónon, hogy Magyarország kitől függjön. Ez talán kihat a mai napig ránk, ugye a mai napig nagyon, nagyon erős szélben dolgozik mindig a magyar nemzet, és érdekesnek tartottuk azt, hogy ebből az időszakból megjelenítsük azokat a figurákat, akik érdekesek voltak, vagy akikhez olyan legendák, vagy olyan dolgok kötődnek, amik nem csak az észre, hanem a szívre is hatnak, így például Szent László király egy központi alak ebben a történetben, megjelenik ugye Gizella királyné, és akár ugye Orszeoló Péter, aki ugye egy ilyen gáncsoskodó alak a mi történetünkben. Tehát ezek a figurák, ezek a történelmi figurák mind megjelennek, de mindig egy picit mondanak valamit a máról, és mindig hatnak egy picit, és ezt ugye a narráció mellett versekkel, zenei idézetekkel tudjuk tartítani.
Tudom, hogy ez nagyon nehéz, meg buta kérdés vagy felvetés, de az is érdekel, hogy 5-6 nappal vagy egy héttel a 20-a előtt mondjuk az alkotók még dolgoznak-e valamin, vagy már tulajdonképpen ez a része kész, ha innentől kezdve abba kell bízni, hogy ott minden klasszul időben történjen, ne legyen olyan meteorológia elő, vagy állapot, ami zavarná az élmény nyilván. De hogy van-e még valami művészeti feladat itt az 5-6 napban, ez is érdekel. A másik pedig az, hogy melyik az a pillanat, amire felhívná a figyelmet ebből a fél órából. Mert amíg hallgattam, azon gondolkoztam Barnabás, hogy de jó lenne, ha mindenki hallgatna önnel egy beszélgetést, tudom, hogy most sok helyen megfordul a médiában, hogy egy picit azért, aki nem tudja, aki csak oda csöppen, oda áll a valamelyik rakparta, az is nagyjából tudja ezt a hátteret, mert így azért az élmény egészen más, mintha csak ott fogadom és találkozom vele először. Szóval van-e olyan pillanat, amire esetleg felhívja a figyelmet?
Természetesen akár több ilyen is van, de az első kérdésre válaszolva azt hozzáteszem, hogy a mai nap már egy olyan helyzetbe kerültünk, illetve ugye az évek során, hogy a tűzijátéktól minden évben egyre többet várnak az emberek, illetve maga a megrendelői oldal is. Tehát nekünk mindig egy sokkal magasabb lécet kell megugorni, mint az előző években. És ezért a művészeti feladatok az utolsó pillanatig újra meg újra felbukkannak, amikor mi ezt 6 éve kezdtük el, először még senki nem akart ebbe beleszólni, kíváncsiak voltak arra, hogy mi fog ebből kisülni. És csináltunk egy hatalmas sikert. És az volt a legkönnyebb, mert ott az ember azt csinálta, amit gondolt, amit érzett.
Önállóan.
Bemutattunk egy gyönyörű produkciót, és mindenki el volt ragadtatva tőle, de aztán utána ugye, ahogy egyre sikeresebb valami, annál erősebbek az elvárások, annál jobban meg kell felelni dolgoknak, úgyhogy itt az utolsó pillanatig jönnek néha kérések vagy ötletek, aminek eleget kell tenni, és akkor mi ezeket próbáljuk mindig csiszolni, változtatni, tényleg olyanná tenni, hogy ez a show a maga formájában 20-án úgy születhessen meg, szeretnének, hogy tényleg feledhetetlen élményt nyújtson, és a lehető legteljesebb, legkomplexebb érzelmileg dús hatást keltse, és lélekemelő pillanatokban most sem lesz hiány. Nekem a személyes kedvencem egyébként idén, ami egy újdonság az előző évek dramaturgiájához képest, hogy régen mindig külön volt a háborús tételünk és a nemzeti tételünk. Ez azt jelenti, hogy mindig volt egy olyan fejezet, ami általában a harcról szólt, és ezek mindig nagy drámai zenével, vöröses, földszínű drámai színekkel, robbanó bombákkal volt elmesélve, és volt egy nemzeti tétel, ami mindig melankolikusabb, amikor kicsit arról emlékeztünk meg, hogy milyen érzés magyarnak lenni, hogy ez mit jelent nekünk, és ez mindig egy ilyen szép trikolor, magyar zászlós jelenetsor volt, mindig egy melankolikusabb zenére. Idén ez a két tétel összekeveredik nálunk a történet miatt, ugye pont az Orszeoló Péter féle háborúk emlékére, és itt egy nagyon izgalmas zenei fogással a mi fantasztikus zeneszerzőnk Elek Norbert egy Wagner opera részletet dolgozott fel, ugye utalva a német-római császárság, ugye nem ugyanaz a kor, de mégis valamennyire megidézi ezt hangulatában, egy Wagner opera részletet dolgozott fel, ami magyar verbunkossá alakul át. És az, hogy egy ilyen magyar zenét hallunk nagy zenekarral, kürtökkel, harsonákkal, tényleg egy operai hangszerelésben, ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, és szerintem egy olyan zenei kuriózum, meg egy dramaturgiai kuriózum is egyébként idén, ami nagyon-nagyon különleges perceket fog szerezni azoknak, akik majd ezt figyelemmel kísérik.
Nagyon szépen köszönöm, augusztus 20-án egészen pontosan 21 órakor veszi kezdetét ez a produkció. Nézni fogjuk és hallgatni fogjuk most, köszönöm, hogy ezt is elmondta, ezt az utóbbi dolgot, ez különösen izgalmassá teszi majd az élményt. Réti Barnabással beszélgettem, a művészeti koncepció egyik megalkotójával. Nagyon szépen köszönöm.
Nagyon szépen köszönöm.